Sziasztok! Ez itt a Podcast Péntek, a nyugat.hu hétvégi péntek esti hírelemző, hételemző műsora podcastje. A stúdióban ma ismét egy vendéget köszönhetünk, Pál Ferenc könyvtáról, nem?
Történész,
levéltáros, könyvtáros, bocsánat, elnézésedet kérem.
Megtanuljuk.
Feri volt már a stúdióban, talán 2 évvel ezelőtt voltál egy podcasten, körülbelül 2 éve. És hogy tetszik ez az új stúdió? Mert akkor még ott szorongtunk a másik helyiségben, a konyhában.
Igen, ez nagyon exkluzív.
A fejed fölött ott volt a mosogató, ha jól emlékszem.
Előttem volt a mosogató.
De hát ez azért kényelmesebb.
Kényelmesebb. Én is tisztettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
És nagyon bízunk abban, hogy ez az új helyszín majd inspirál, és egy picit egy jó kis beszélgetésre. Józing Antal kollégám a másik oldalamon ül, és így hárman fogjuk most megpróbálni elemezgetni a hét legfontosabb eseményeit, és ugye, mint ahogy a múlt héten is sem tudtuk kihagyni így az elején, most sem nagyon tudjuk az orosz-ukrán háborúnak a megemlítését, mert ma van február 24-e, és pont egy évvel ezelőtt, ugye hajnalban akkor történt az invázió, akkor támadtak az oroszok, tehát egy éve zajlik ez a háború. Hogy látjátok, meddig fog ez eltartani, vagy egyáltalán hogy állunk most?
Én jelentkezem, de 2 ok miatt egyrészt elmondom, hogy hol tartunk most, tehát szerintem hol tartunk, csak annyit akarok még mondani, ha minden igaz, akkor a Feri többször is meg fog jelenni itt nálunk a jövőben, tehát azért mondtam, hogy majd megtaláljuk pontosan a titulusát, és ha minden igaz, akkor rendszeres vendége lesz a podcastunknak.
Na, remek.
Hogy... az orosz háború akkor visszaugorva, szerintem megbeszéltük már annak idején még itt a Józsival, hogy mind a ketten a szakértők voltunk, hogy biztosak voltunk, hogy nem fog megtörténni egyébként ez az invázió, és egy kicsit így mosolyogtunk is itt a média, itt hú, majd lesz, meg nem lesz, és akkor biztosak voltunk, hogy nem lesz, és akkor lett. Ha valaki azt mondja egyébként, hogy egy évvel ezelőtt, hogy ez egy évig tart, gondoltátok volna?
Nem.
Mit gondoltál?
Én azt hittem, hogy egy blitzkrieg lesz, de naív voltam teljesen. Tehát nem gondoltam bele, hogy ez egy Európa legnagyobb államáról van szó, tehát Ukrajnáról. És én is fölülértékeltem, így magamban laikusként, mert semmi közöm a hadtörténethez, fölülértékeltem az orosz haderőt, alulértékeltem az ukránoknak a nemzeti érzését. Körülbelül azt gondoltam, hogy ugyanaz lesz, mint 2014-ben, hogy jönnek, bevonulnak, örülnek az oroszoknak, és akkor vége is a háborúnak. Hát nem az lett, nem lett villámháború, és ez egy hosszú, hosszú háború lesz szerintem. Tehát ez egy hosszú állóháború jellegű háború lesz, ami tolják. Tehát az oroszok, én úgy látom, naponta azért nézegetem a híreket, hogy az oroszok szépen lassan lépésről lépésre tolják hátra az ukránokat, és egyszer csak el fog fogyni a nyugat által küldött haderő,
a technika,
lőszer, mi egymás, de előbb el fog fogyni szerintem sajnos az ukrán emberi erőforrás, tehát a humán erőforrás, de hát nyilván az oroszoknak is meg kell határozniuk egy célt, szerintem az a jelenlegi területnek a...
Hát a Donbász megtartása.
Donbász megtartása.
Meg a Krím.
És a Krím megtartása, igen. És nem lesz béke, hanem lesz egy fegyverszünet. Szerintem egy nagyon-nagyon hosszú fegyverszünet lesz, mert Ukrajna területi integritását területi integritásának a megsértését a nyugat nem fogja elismerni, Oroszország pedig követelni fogja, és egy hosszú-hosszú fegyverszünet lesz szerintem.
A történelemben melyik volt a leghosszabb fegyverszünet?
Nem tudom, de most a japánok ugye jelentkeztek pár héttel ezelőtt, hogy szeretnék, van pár sziget, amit most már szeretnék lezárni.
Ez a második világháború. Kirill-szigetek, ugye?
Azt hiszem, igen, hogy a második világháború óta ez már így lebeg, és ezt jó lenne most már lezárni az oroszokkal. Szóval...
Ez 70 év.
Ja. Uh-huh. Tehát, hogy erre szerintem azért nincsen esély, de
hát ugye amellett, hosszú lesz. Szerintem amellett, hogy ezek a bizonyos területekre, amit említettél, tehát a Donbass meg a Krím megtartásán kívül, az, szerintem az oroszok még azt is szeretnék, hogyha egy olyan kormány alakulna meg Ukrajnában.
Egy kollaboráns, egy bankon.
Igen, pontosan, mint ahogyan volt az korábban.
Szerintem ez volt az eredeti cél. Tehát, hogy nem,
igen,
gondolt,
gondolom,
tehát, hogy nem gondolták, hogy nem gondolták volna, hogy elfoglaljuk teljesen Ukrajnát. Jó lehet, az orosz birodalmi tudatban, teszem azt mondjuk, Kijev beletartozik, szerintem.
Tehát, hát Kijev a rusznak a, mil, ezért, a,
igen,
a szülőhelye.
Igen, de ez teljes naivitás lett volna, tehát, hogy ez így bejöjjön. De az, hogy báb kormányt állítsanak föl, szerintem abban nyugat nem fog belemenni.
Hát valószínűleg nem is könnyű. Igen, ezzel egyetértek, hogy valószínű, hogy ez egy hosszabb ideig eltartó folyamat lesz, amiben végül egy idő után már nem is lesznek már harci cselekmények, hanem csak valamilyen egy ilyen átmeneti állapot lehet. Habár most azt mondják, hogy az idén talán vagy lezárulhat ez a történet, habár lehet, hogy aki azt mondja, hogy lezárul az idén, az pont egy ilyen megoldásba gondolkodik, illetve abban reménykedik, hogy talán Moszkvában lesz egy kis változás ott a vezetésben. Tóni?
Néhány nappal ezelőtt olvastam egy hosszabb elemzést. Egy ilyen külföldi portálon volt egy orosz katonatisztnek, vagy katonai szakértőnek a nyilatkozata, és ő azt jósolta, hogy még az idén vége lesz ennek a háborúnak, de valóta, hogy neki sincs fogalma, csak valamit tippelnie kell, akkor ezt mondta. És ő azzal indokolta, hogy mind a két félnek azért végesek a tartalékai. Tehát ugye egyrészt Ukrajna, ami nyilván nyugati támogatás nélkül egészen másképp néznek ki ez a háború, másrészt pedig ugye az oroszok azért szép lassan kimerülnek ott is a tartalékok, ráadásul úgy számolgatta, hogy tehát Oroszország és a szemben álló feleknek a GDP-je között nagyjából százszoros a különbség, tehát az oroszok sem tudják ezt a végtelenségig tehát háborúzni. Ott a mozgósítás sem úgy sült el belpolitikában, ahogy azt számolgatták. Tehát 1 millió gondjuk van, tehát mindenképpen 1 millió gondjuk van. Nekem tovább is teljesen szürreális egyébként az egész háború, mint a háborúknak az öme.
Persze.
Ez is, hogy mi, én eddig biztos, nem biztos voltam benne, talán korábban mondtam, hogy én szerintem a gáz, olaj, meg egyéb ilyen ásvány anyagokért, nyersanyag forrásokért megy. Ez az elemző egészen más mondott. Ő azt mondta, hogy tehát van egy ilyen képzelet, vagy elmélet, hogy úgy képzelik az oroszok, ahogy a csapást azt a nyugatiak fogják végezni atommal, és hogy megölik a vezetőséget, tehát a katonák, tehát lefejezik gyakorlatilag, ez volt azt hiszem az országot, és akkor ezért nagyon félnek a tisztek, meg a funkcionáriusok, hogy vele kezdődik majd, és akkor ezért kell menni a háborúba. Tehát így olvasva ezeket a más szemszögből készült elemzéseket, egészen fura és bizarr magyarázatokat talál az ember.
Hát mert Oroszország egy autokrácia. Tehát, hogy ahogy, akárhogy is nézzük, szóval azért nyilván nem sok mindenféle jelzőt lehet alkalmazni Putyinra, nem vagyok benne biztos, hogy bármelyik pozitív lenne jelen pillanatban Ukrajnától nyugatra, emberi észre föl nem fogható. Hogy háborút lehet indítani területekért. Tehát, hogy
igen, ez is, igen.
Szóval, hogy Oroszországnak szerintem Donbassnál jó, a Krímet megértem még, de a Krímet azt így foglalták el, tehát hogy gyakorlatilag oda csak bevonult.
Felkészületlenek voltak, igen, meg valószínűleg az is lehetett, hogy ott a Krímben a lakosság is másképp
fogadta. A lakosság is, így van. És ezt feltételezték itt is, és nem gondolták az oroszok, hogy van olyan, hogy ukrán nemzet. És ukrán nemzet az elmúlt 30 évben lett.
Hát volt korábban is, azért csak nem...
Jó,
a doni kozákoktól kezdve azért...
Jó, azért ez egy elég vegyes felvágott volt a történelem során, és Ukrajnával hát nem hiszem, hogy bárki találkozott volna az orosz, vagy hát a Szovjetunió felbomlása előtt.
Tehát a nemzet az magában csak nemzet tudat, tehát a többi az...
Jó, hát az bőven elég. Igen. Tehát, hogy szerintem nem egy, nem, meg nem két olyan katona van jelenleg a fronton, akit nem kényszer, orosz vagy ukrán oldalról, akit nem a kényszer soroztak, hanem haza szeretetből a saját identitásának a megóvásáért fog fegyvert.
Tehát, az oroszoknál meg kényszer sorozás.
Ott kényszer. Ott nagy, ott szerintem ez egyébként Ukrajnának a nagy előnye. Persze.
Jó, hát a háborúról szerintem...
Én nagyon sokat tudnék beszélni, csak nem biztos, hogy újat tudok mondani.
Igen.
Igen. Róla, és nem biztos...
Mert sok minden van még, amiről ezt kellene beszélni, de hogyha már a háborúról
ez egész nonsens, tehát...
Meg kell említeni, ami kicsit meglepő volt, és amikor először készültünk erre a beszélgetésre, mert mi sem tudtunk róla, arról, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök tegnap este a Twitter, hivatalos Twitter oldalára kiposztolt egy, szerintem nem tudom szóból szerint idézni, mert nem nyomtattam ki, de angolul volt, de az volt a lényege, hogy Oroszország nem győzhet, nem nyerhet ebben a háborúban, és akkor utána a következő mondatokban meg ugyanaz, innentől kezdve a régi mondatok jöttek elő, az, hogy azonnal fegyverszüneti tárgyalások kellenek, fegyverszünet kell, aztán béke kell, stb. De ez a mondat, hogy Oroszország nem nyerhet, nem győzhet, ez egy elég új kijelentés Orbántól.
Hát új kijelentés, de tehát szerintem ennek két oka van. Az egyik, hogy amit az előbb elmondtam én, tehát hogy ezzel gyakorlatilag ez egybe vág. Tehát az, hogy fegyverszünet lesz, meg hosszú-hosszú békefolyamat lesz, az nem azt jelenti, hogy Oroszország megnyeri ezt a háborút. Mm-hmm. Tehát hogy szerintem sem nyerhet Oroszország, Ukrajna pedig már veszített. Tehát hogy én ezt így látom. És ez a fajta retorika, tehát ez a kicsit keményebb orosz ellenes retorikára pedig szerintem Orbánnak most szüksége van. Tehát ez a nyugat felé egy jelzés, hogy srácok, én hozzátok tartozom. Tehát, hogy...
Hát ennek, hogyha valóban így van, akkor ennek most már ideje volt azért. De mondjuk korábban is mondott olyanokat Orbán, akár brüsszeli felszólásaiban, vagy akár, még ha jól emlékszem, akkor még a múlt heti évértékelőn is mondott, hogy mi azért oda tartozunk. Ehhez a szövetségi
rendszerhez. A NATO-hoz és az
Európai Unióhoz. Viszont az, hogy eddig még a háború, tehát nem mondott még semmi ilyesmit. Tehát mindig, mármint, hogy megpróbálta volna ki megjósolni a menetét, mindig azt mondták, két szláv ország, két szláv nemzetnek a háborúja, mi ebből kimaradunk, tehát ilyeneket mondott eddig.
Ja, de szerintem ez mondjuk ez utóbbi jogos.
Nem igazából, de nem mond ellent a kettő.
Az igaz, csak más a, tehát én látok azért ebben úgy, ahogyan a Feri mondta, egy kis fordulatot, vagy...
Ez egy nagyon enyhe fordulat, inkább kommunikációs szerintem.
Egy mondat még erről, hogy olvastam, Török Gábor nyilatkozott valamelyik lapnak, most tegnap olvastam, azt hiszem, aki török nálunk is szokott egyébként elemezni időnként, most máshol nyilatkozottak, annyit mond, az a lényeg ennek szerinte, hogy Orbán Viktor most útkeresésben van, szövetségeseket keres, mert gyakorlatilag akik kell eddig szövetkezni akart, azok vagy megbuktak, mármint választásokon, vagy mégsem kérnek olyan sokat ebből a szövetségből. Gyakorlatilag nem nagyon van olyan itt Európában olyan ország, vagy akár olyan párt, akivel ilyen közelebbi szövetséget tudnak kötni, és ezért most keresi a lehetőségeket, hogy mit, hogyan.
Nem tudom. Hát Olaszország azért szerintem most Melónival szerintem egy jó a potenciális...
Igen, viszont pont Oroszország.
Tehát Olaszország.
Olaszország, csak pont a...
Meloni abszolút ilyen NATO párti.
Igen.
Hát jó, de ettől függetlenül...
Sőt, Meloni Brüsszel felé is teljesen másképpen áll, mint Orbán. Mert egyetlen oka van, legalábbis én olyan elemzést olvastam, az, hogy Olaszországnak is szüksége van az Európai Uniós pénzekre is.
Meg, hogy meddig miniszterelnök valaki Olaszország.
Igen. Ott ez nem egy nyugdíjas állás azért. Másfél éve köves...
Egyszer olvastam valamit, egészen elképesztő számot, hogy a második világháborút hány kormányuk volt, hány
miniszterelnök.
Ilyen egy-másfél éve az átlagos...
Ez pörgősebb csapat azért.
De ettől függet az olaszok meg ilyen eléldegélnek szép kényelmesen.
Főleg éjszakon, igen.
Jó, szerintem akkor, ha egyetértetek, akkor térjünk haza Szombathelyre. És tegnap volt az egyik legfontosabb történés, amit az önkormányzatnál történhet, a tegnap városi közgyűlésen elfogadták a város ez évi költségvetési rendeletét. Amiben egyébként, nem is tudom milyen hosszan, talán egy ilyen 3-4 órán keresztül folyt a költségvetési vita, meg előtte ugye bizottságban tárgyaltak. Én végignéztem, de ugye az eredmény az az lett, hogy mindenki elmondta magáit, és ugyanabban a formában fogadták el gyakorlatilag, mint ahogy elkezdték. 2-3 kisebb módosítás volt, ilyen 500 000 forint valahol, meg ilyenek, tehát nem túlságosan jelentős. Ugye megígértem, hogy mondok róla néhány mondatot, hogy azért néhány adatot. A lényeg az, hogy 31 milliárd forint a költségvetés főszege, ennyi, ami rendelkezésére Szombathelyen, de ez egy kicsit csalóka, mert ebben benne vannak a fejlesztési pénzek, az áthúzódó pénzek, tehát ami olyan beruházás, ami elkezdődött, nálunk van a pénz, de még nem lett kifizetve, például ilyenek. A működési költség alapjában véve megvan erre az évre, viszont 3 milliárd forint bizonytalanság van a költségvetésben, amit nagy valószínűséggel sikerül ledolgozni, meg is van, hogy hogyan. Tóni említette itt a helyi adót még a beszélgetés előtt, abból, meg most megemelhetik már egy kicsit a helyi adót, ha minden igaz, de szerintem még ez nem történt, meg azon kívül a kis és középvállalkozások iparüzési adója most már teljes egészében befolyik a kasszába, ugye ez 2 éven keresztül csak a fele, meg ilyen bevételi, meg iparterület bevételekben ez így megvan. A bizonytalanságot az jelenti, hogy magában a rendszerben van 3 milliárd forint hiány, és hogyha az idén be is tömik ezt a lukat, az jövőre ugyanígy jelentkezik. Tehát ugyanígy 3 milliárd forint hiányjal indulnak. Egyébként folytatják a takarékosságot, hál' Istennek ugye hamarosan azért vége a fűtési szezonnak, tehát az energiaárakkal most egyelőre annyiban fognak foglalkozni, minél előnyösebb szerződéseket kötni majd a következő fűtési szezonra. Hát röviden ennyit tudok így elmondani, nem akarom itt elhúzni ezzel az időt. Tehát mi a véleményetek arról, hogy mennyire szerencsés így? Nem sok minden változott egyébként a tavalyi.
Nekem az a nem is vélemény, ez majdnem, hogy tény. Tehát az önkormányzatoknak, akár Szombathely, akár melyik más önkormányzat, nagyon pici a mozgásterük. Tehát igazából ugye ez a központ, tehát nagyjából annyi a mozgásterük, hogy adnak egy kis valamit, itt hagynak, és akkor lehet játszani, de sokat nem. Tehát az önkormányzatoknak úgymond az önállóságukat nem csak jogilag nyírták meg, hanem pénzügyileg is. Ugye kevesebb adó folyik be, mert központi adóba folynak be bizonyos bevételek. És nem azt mondom, hogy nagy felelősségük nincs, mert valamennyi biztos, hogy van, de nem kell azért túlértékelni. Tehát annyi van, hogy itt helyben azt a helyben maradó kis pénzt, azt milyen prioritások mentén osszák el így nagyjából. És akkor lehet vitatkozni rajta, de a nagy és jelentős döntések azok nem itt születnek. Tehát nem hiszem, hogy Szombathelynek a közép- vagy hosszú távú jövőjét jelentősen befolyásolná az idén elfogadott költségvetés. De ez csak egy véleménye három közül, ti jöttek.
Igen, azért a 31 milliárd forint, ezt én elfogadnám, köszönöm szépen.
Igen, szóval de megvan a helye. Tehát
megvan a helye, de én belehallgattam ebbe a közgyűlési vitába, tudva, hogy jövök ide. Én egy valamit nagyon-nagyon hiányolok, és bízom abban, hogy ebből a tekintetből lesz majd olyan kormányzati forrás, ami ezt megtámogatja. Az uszodának a fejlesztésébe hallgattam bele, hogy ott ki fogják cserélni a kazánokat, és hogy szeptembertől, jó esetben szeptembertől nyílik meg a nagy uszoda. És én csak úgy eljátszottam a gondolattal, hogy a BVSC uszodának van olyan, hogy lefúrtak egy csövet, és a termálvízből biztosították az uszodájuknak a fűtését. Én ezeket az ilyenfajta beruházásokat modernizálunk, egy újabb kazánra cserélünk le, de hát akkor már miért nem váltunk egy teljesen új irányra? Tehát én az előző városvezetésnél is ezeket a fordulatokat hiányoltam. Tehát, hogy tudjuk, hogy a rezsi fogja elvinni a kiadásoknak a nagy részét. Jövőre is. Biztos vagyok benne. Ebben nem hiszem, hogy lesz radikális változás. De akkor kellenének olyan ötletek, olyan... Ja, megvan. Tehát, hogy a kazán cserére biztos, a fűtés korszerűsítésre van egy bizonyos összeg. A 31 milliárdból még oda lehetett valahol tenni.
Csak egy kiegészítésképp, ne felejtsd el, mit akartál, de ez 100 millió forintról van szó. Ez úgy jött, hogy már az előző, tehát a felújítás óta, ugye 2017-ben lesz kész az úszóvá. Azóta a működéséhez évente mindig hozzárakott az önkormányzat. Ugye, mert nincs olyan úszod, amelyik rentábilisan működik, ezt tudjuk. Először ilyen 80-90 forintokat, majd 2019-től minden évben 100 millió forintot rakott hozzá működésre az önkormányzat. És erre most ugye, mivel bezárták az uszodát, és ebben leszűkítették, mert csak a kis medence van, az nyitva van, de csak a kis medence, és úgy néz ki, hogy a nagy medence nem is nyílik ki őszig, az akkor kevesebb lesz a működési költség, és ezt a 100 milliót ugyanúgy odaadják az idén is, csak megcímkézve azzal, hogy nem az üzemeltetés, ebből csinálják meg a fűtési a hőközpont cseréjét, mert ez elmaradt az.
Igen, csak a Feri azt mondja, hogy nem a hőközpont cseréjét, hanem csak nagyobbak kéne gondolkodni.
Ez oké, én ezt értem, és vissza is adom a szót is, neki, igen. Mert csak annyit akartam, hogy azt mondtad, hogy valahonnan lesz pénz. Ez be volt tervezve már előre.
Jó, oké, de hogy ez nyilván, amit én mondtam, nem hiszem, hogy elegendő lenne rá 100 millió forint, nem vagyok fűtés szakértő, biztos, hogy nem lesz rá. Nem elegendő rá, ha a szimpla kazáncsere 100 millió, akkor itt, mit tudom én, akár egy hőszivattyús, vagy bármiféle rendszerrel, ekkora épületnél, hát az biztos, hogy fél milliárd.
Ez a termál egyébként nekem is termál fürdőnek hívják a fürdőt.
Igen. De
az a termál fürdő, amelyiket a termál hő fűti. Ez én, vagy termál víz van benne. Tehát, ami a mélységből jön föl, és mondjuk melegebb.
Igen, hogy ezt miért nem, legalább az uszoda esetében miért nem használjuk ki, én ezt nem, tehát, hogy én ezt egyébként ebből a városvezetésből ezt hiányolom. Mm-hmm. Tehát, hogy egyfajta ilyen innováció, egy
ezt már megkérdezzük.
Hogy legyen egy koncepció, hogy gyerekek, nem, az gáz, hogy a szimfonikus zenekar, a Szombathelyi TV jó, hogy ott van szerintem, de nem is tudom, hogy még kilakik a sportházban. Az agóra, tehát a mozinak a dolgozói is ott vannak, tudomásom szerint. Tehát mindenki egy, tehát az összes kulturális intézmény gyakorlatilag tömbösítettünk, és így azért meglehetősen béna kacsaként mozog Szombathely kulturális élete a téli időszakban. Hát ezen változtatni kell, ezen csak úgy lehet változtatni, ha ezeket az intézményeknek a fűtését korszerűsítjük. Hát ez muszáj.
Csak annyit, hogy annak idején, amikor egyetértek egyébként vele, csak annyi, hogy a vásárcsarnok felújításánál.
Ja, ugye ott az is kimaradtak a napelemek.
Pont ez évek óta keresztül ment az egész. Ugye mindig jóval drágult az építőanyag, ezt tudjuk, de mindig túl magas árakat ígértek a kivitelezők a közbeszerzési eljárásokon, és ezért folyamatosan csökkentették. Ugye csökkentik a műszaki tartalma, ami azt jelenti, hogy lefaragnak belőle, hogy mit kell megcsinálni. Csak a végén ott maradtunk, hogy gyakorlatilag egy ilyen fal felújítás, meg egy ilyen burkolatcsere lett az egész.
Na, azért annál jó, több.
Valamivel több, de ami tényleg ilyen előremutató lett volna, hogy terveztek, oda hőszivattyús fűtést terveztek, hogy valami szerint napelemeket terveztek, le akartak válni a távhőtől, és önálló rendszerbe akarták ezt az egész. Na most ez volt az első, amit kihúztak. Yeah. És kihúzták, megcsinálták, következő évben bejött az energiaválság.
Itt több dolog is eszembe jutott, az egyik az abszolút igazad van, tehát hogy nagyon sok ilyen példa van itt most a vásárcsarnok, akár az úszoda, hogy így amennyi pénz van, azt ráköltjük, de rosszul költjük rá. Tehát a maradék nem tudom, még kétszer annyi kellene, és akkor sokkal jobban üzemelne, sokkal olcsóbban üzemelne, sokkal racionálisabban működne, de azt a végét valahogy nem sikerül így elkötni ezeknek, valóban az úszodánál, és az úszoda egyébként már 10 évvel ezelőtt is nagyon ramaty állapotban volt, nem tudom, mikor voltam utoljára, és akkor épült ott egy kis medence, de így félig, akkor az öltöző nem, akkor nem, tehát így mindig egy ilyen foltozva van azért, mert vagy nincs meg az összeg tényleg, vagy pedig rosszul csoportosítjuk át. Hagyj mondok még egy példát, egy korábbi polgármesterrel beszélgettem, Szombathelyi polgármesterrel, és ő mondta, történelmi példát mondott, de valószínűleg te jobban tudod a történetet, mint történetileg illetékes, hogy annak idején, amikor összejött, amikor építették a múzeumot, és összejöttek az akkori arisztokrácia, meg a vezetőség, és mondták, jó, akkor legyen itt egy múzeum, meg ez az. És összeadták a pénzt, jött a kis pótlás valahonnan Pestről, és akkor 3-4 év múlva megépültek ezek a hatalmas, csodálatos épületek. És annak kapcsán, hogy egy kis híd hiányzik ott az arborétum mellett, hogy össze lehessen kötni a, tudjátok, ott a kör, az elkerülő utat a metró mellett, ott van körforgalom, és ott nincs egy híd. És akkor kérdeztem, hát miért nem építem majd azt a hidat? Hát egy gyerek átpisíl, már bocsánat, azt a patakot. Hát annyi pénz, ha onnan lenne egy városnak.
De ez a több mint 10 éves
annyi pénze, igen. És hogy annyira ki van számolva a városnak a költségvetése, és akkor ilyen kevés pénzből egy csombos ületlenséget lehet csinálni.
És annak idején még építettek 3 év alatt.
És akkor 3 év alatt, igen, és akkor megépült itt a helyi pénzből. Igen, a kultúrpalota, igen.
Hát én abban bízom, szóval ebben a tekintetben szerintem abban lesz előrelépés, hogy Orbán is rájött erre, hogy ez gáz, tehát hogy nem lehet, az gáz, ha nincs gáz, tehát hogy nem lehet ész nélkül fűteni, és talán, tehát szerintem láttam ilyen jogszabálymódosításokat, vagy azoknak a lehetőségét, hogy talán arra meg lesz a lehetőség, hogy a geotermikus hőt azt kihasználja minden város. És ha már a távhőt átállítják, szerintem erre meg lenne a lehetőség nálunk is, mint ahogy működik ez Szegeden is, meg ha jól tudom, Miskolcon is, ez Szombathelyen is működhetne. Ha már a távhőt átállítják, az egy irgalmatlan nagy spórolás lenne itt Szombathelyen, és én abban bízom, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben erre lesz központi kormányzati támogatás.
A távhőről csak annyit nem akarok olyanokról beszélni, ami még nem biztos, de ott hamarosan majd mi is írunk róla, egy elég komoly fejlesztés indul el hasonló.
Napelemes megoldással, nem?
Meg nem csak az, hanem már meglévő hőmennyiséget, amit jelenleg elszáll a levegőbe, azokat újra hasznosítani.
Rossz hírem van, vagy jó hírem, nem tudom, ami beszélgettem néhány nappal ezelőtt, akinek így nagyobb rálátása van a nagyobb cégeknek a működésére, és azt mondta, hogy akik most kötnek szerződést, tehát így februártól márciustól úgy számolnak, hogy jelentősen csökkennek az energia árak, tehát nem biztos, hogy ez a felbuzdulás az alternatív megoldások iránt így nagyon megmarad, hogy mennyit tudunk tanulni az elmúlt 1-2 év történéseiből.
De annyit egyébként szerintem lehet, hogy bármi történik, nem kell, hogyha nem muszáj, hogy háború legyen, vagy bármi ilyesmi, hanem kitör egy vulkán valahol, vagy beszorul egy hajó megint valamelyik csatornába, és pillanatok alatt elszállhatnak az energiaárak egyébként, akkor is, hogyha most visszaesik.
Tehát most valahogy én is úgy olvasom, mint mindenféle tudósítás, valahogy a piac lereagálta ezt az ukrán-orosz háborút, és átállt valamelyest, de az energia nem fog visszaállni, az energia ára szerintem nem fog visszaállni a mondjuk a 2020-as szintre.
Azt mondta, akivel beszélgett, azt mondta, hogy a nagyfogyasztók nagyon jó szerződéseket tudnak már most kötni, és még úgy számolnak, hogy
ja, hát arra kíváncsi leszek.
Szóval,
ha nem fagyok meg a levéltáron, akkor én már boldog leszek.
Hány fok van nálatok?
Hát a törvényileg előírt, szóval az, de az nem olyan nagyon meleg. Én nem méregetem, nem vagyok fázós.
De hogyha már a költségvetésről beszélünk, mondtad, hogy nézted egy darabig, belehallgattál a vitába, arról az részt hallottad, amikor Zanotról volt szó?
Nem.
Nem, illetve a 86-os gyorsforgalminak a Szombathely vált közötti szakaszáról.
Ezt nem hallottam.
Arról van, akkor elmondom.
Újra írnak egy levelet.
Igen. Az a lényeg. De akkor úgyis elmondtad már. Tehát, hogy a hallgatók is tudjanak róla, mert itt úgy látszik, itt már működnek itt a...
Nem, ezt nem. Figyelj, ezt megtippeltem. Tehát mióta ez fölmerült, hogy a 86-os fizetős, azóta a jelenlegi városvezetés, az akkori ellenzék mindig ír egy levelet, bizonyos titulusú embernek, hogy ne legyen fizetős. Az a bizonyos titulusú ember pedig visszaír, hogy de ez fizetős marad. Hát ezt most már lassan meg kellene emésztenünk, hogy ez az M86-os, ez egy autópálya. Ezért
autóút,
ezért fizetni kell.
Igen, csak tehát, ugye vannak olyan példák, ahol az ilyen elkerülő utakat, vagy a város környékének, agglomerációnak a való eljutást azért ingyenesé teszik. Hát ugye jó példára az M0-ás, ami Budapest környékén van, az is ingyenes. Mondjuk az a másik dolog, hogy nagyon sokan azért megveszik az autó, tehát autópálya matricával autóznak rajta, mert az egyik autópályáról akarnak átmenni a másikra.
Persze.
De vannak még ilyenek, például közösen mondtak példát.
Kaposvárt.
De ami Kaposvár körül van, szerintem az nem gyorsforgalmi, vagy csak nagy jó indulattal lehet annak
hanem nevezni. Hanem a Keszthely és Balatonmária fürdő közötti szakasz, meg van még néhány ilyen az országban, de hát ugye a hallgatók is érdekel, arról van szó, hogy az M86-ost tegyék ingyenessé Szombathely és a Váti csomópont között, ugyanis azok, akik jelen pillanatban a régi 86-ost használják azért, mert hogy mit tudom, Sárvárra járnak haza, vagy onnan oda járnak ki dolgozni, vagy ott a környező falvakban élnek. Azért inkább a régi 86-os használják, hogy ilyen rövid útszakasz miatt ne kelljen nekik autópálya matricát, vagy megyei matricát venniük, de a régi 86-os meg átvezet Zanaton.
Igen, igen.
Ez és ott megy el előttet, vagy köztetek ott a falu közepén.
Igen, anyám háza előtt megy el a régi 86-os, így van.
Mekkora a forgalom?
Hát ugye én ma otthon voltam, átsétáltam anyuhoz, ez egy kivételes, nyilván egy munkanapon, hát 3-4 autó ment el mellettem. Tehát
az adott az idő.
De pont tegnapi hír, hogy egy autó megállt az út szélén, és valaki belement, és keresztbe tolta a parkoló autót. De, szóval, hogy a probléma valós, én ezt tudom, meg nem akarom elbagatelizálni, meg nem akarok vele poénkodni, tehát ez valóban gáz, hogy az ingázók tényleg nagy forgalmat generálnak. De erre már indult, vagy van egy-két lépés, amivel ezt próbálják így módosítani. Szerintem, vagy hát csökkenteni, szerintem két gyalog átkelő hely nagyon sokat segítene a helyzetünkön.
Vagy lámpával.
Várjátok egy picit, várjátok. Tehát egy megyei matrica az 5000 valamennyi?
Igen.
Szóval egy liter benzin egy évre.
Ja, szóval teljes.
Nem, egy liter, hogy van ez? Hát... Nem, egy liter benzin egy hónapra, bocsánat.
Jó, de mondani. Magyarok vagyunk. Tehát nem ezzel van a gond. Tehát, hogy én szerintem Sárvár egy ilyen lélektani határ. Sárvárig vannak olyanok, akik nem veszik meg a matricát.
Ez 10 kilométer körül.
Igen, de Sárvár az egy elég, tehát hogy mondjam, Sárvárra azért elég sokan ingáznak oda-vissza.
Meg nem csak azt, hanem hogyha valaki a Veszprém irányába akar menni a 8-oson például, vagy le a Balaton felé, az is arra indul el.
Igen, ez igaz. De mondjuk, ha tovább megyünk a 86-oson, tehát hogy Sárvár után, aki ingázik, az már megveszi. Nekem is van olyan kollégám, aki Uraifolban lakik talán. Tehát ő megveszi már az autópálya matricát, és nem vacakol azzal, hogy a falvakon keresztül már irgalmatlanul megnöveli a közlekedési időt.
Szóval fogyasztásban is drága.
És fogyasztásban is nyilván drága.
Tehát a Sárvári...
Szerintem a Sárvár az a lélektani határ, amíg ezzel így játszanak. De én szerintem ilyen forgalomcsökkentő eszközök kellenének inkább a faluba. Lepattan, ez most már sokadik kísérlet, nem is hallgattunk végig nála, hogy József. Tehát ez a sokadik kísérlet arra vonatkozóan, hogy legyen ingyenes a Vát Zanat, vagy a Vát Szombathely szakasz. Szerintem ez egy hamvába holt kísérlet, erre kár energiát fecsérelni, arra kell energiát fordítani, hogy próbáljuk meg lassítani. Most már van kint a kultúr, meg a templom előtt egy 30-as tábla, csak ugye azt senki nem veszi figyelembe, ez ilyen jelzés értékű. Sajnálatos, de ez is magyar morál. De mondjuk a 30-ast én meg túlzásnak is érzem.
Igen, mert az nagyon...
Tehát, hogy 30-al nem tudok menni. Tehát, Igen. Hogyha odaáll egy rendőr, nem tudom, 35-nél büntetnek, mert nem, akkor engem mindig meg... Én nem járok már arra, éppen ezért.
De meg szó is volt arról, még annak idén, amikor még nem volt meg az M86-os, hogy Vátonál azt hiszem ott akartak 30-as táblát kirakni, vagy ki is tették, nem emlékszem, hogy gyakorlatilag többet árt a 30-as tábla, településnek, mint amennyi hasznot hoz, mert alacsony, lassabban mennek át az autók, és hosszabb ideig vannak ott. Jó, hát a balesetveszély, de még a balesetveszély sem biztos, hogy kisebb, mert nem sokan tartják be, és hátulról bármikor belemehetnek az emberbe, és sokkal több kipufogógázt hagynak ott például. Igen. Egy 30-as tempónál.
Tehát én mondom, én a gyalog átkelő hely mellett lennék Zanaton, ott, ha meglátja a gyalogost az autósot, meg kell állnia, és át kell engedni. Ez önmagában szerintem egy forgalomlassító tényező, és egy biztonság érzetet növelő dolog lenne.
Hát jó, ennek majd megpróbálunk utána nézni, hogy hogyan lehet ott egy... Ott, mennyit mondta? Kettőt, ugye?
Kettő kellene. A fagyizóz is, mert szeretem a fagyit.
Oké.
Lobbizunk.
Igen, utána nézzünk. Jó, következő. És akkor most térjünk át megint egy újabb témára, és ez megint közlekedés lesz, hogyha már a hét fontosabb híreiről van szó. Nem is tudom, mikor történt egy jó pár nappal ezelőtt, hogy a rendőrök elkaptak egy álmokfutót itt Szombathelyen. Hál' Istennek senki nem sérült meg a dologban, de ugye úgy történt az egész, hogy a rendőr a személyautónak álcázott rendőrautó, vagy hogy mondjam, állt a piros lámpánál, amikor balról a szembe jövő sávba áttérve, itt a Vörös Marti utcán.
Vörös Martinnál emlékszem.
Kifelé a
Zanati útra.
A 11-es Huszár út felé állt az autó orra, hogy arra menjen el, és akkor hirtelen megelőzte őt egy autó, és a piros lámpán a szembejövő sávba átmérve megkerült. És persze a rendőrautó azzal bekapcsolta a szirénákat, meg az megkülönbözteti, és utána eredt. Na most onnantól kezdve történt az üldözés. 9, ahogy mondod, egyébként lehajtott a Szélkálmán utcára, ott a Vörös Martin vissza, ki az Anatira, és akkor ki az elkerülőre, és az elkerülőnél meg valahol ott a Csaba utcai felüljárónál jött vissza, ha jól emlékszem,
és
ott a Hunyadi út a környékén, ott a vége felé való ott szerzett némi előnyt, és nem látott rendőröket a közelbe, és kiugrott a kocsiból, és elfutott.
De egy családi házban kapták el.
Igen, a sajátjában, úgyis bent hagyta az iratait a kocsiban. Tehát ott volt a személyigazolványa, meg a lakcímkártyája. De nem is, 9 darab piros lámpán hajtott. Tehát videó fönt van a Nyugaton egyébként, csak úgy mondom a hallgatóknak. Többször átlépett mindenféle kresszabályt, tehát záróvonalat, szembejövő forgalomsávját használt, a sebességkorlátozás, minden, amit el lehet képzelni. Kérdés, egyedi eset, vagy tényleg ennyire hülyék vagyunk mostanában, mert a magatartási szabályok, meg a közlekedési, magatartási kultúránk, vagy a közlekedési kultúránk ilyen alacsonyra süllyedt?
Szerintem azért egyedi eset. Jó, nem egészen egyedi eset. Szóval Szombathelyen szerintem manapság nem olyan egyszerű közlekedni.
Ez tényleg.
Tehát, hogy borzasztóan nehéz, szerintem ahhoz képest, hogy mekkora város, ahhoz képest túl sok dugó van. Viszont ahhoz képest én úgy érzékelem, hogy az emberek előzékenyek. Sajnos most sokat kell autóval járnom, ugye szállítom a gyerekeket, és engem beengednek, meg a cipzárszabályt, szerintem rugalmasan használják az emberek. Én úgy érzékelem, hogy legtöbben próbálnak odafigyelni a gyalog átkelő helyre. Látom, ahogy lassít és benéz az autós, hogy indul-e, van-e ott. Hát a parkolási mizériában szerintem a parkolási mizériák felderítésében Nyugat élen jár, de bocsánat, azzal kapcsolatban, hogy valahol toleráns vagyok, hát nem lehet zsebrevágni az autót. Szóval, hogy jó, és vannak hülyék. És vannak hülyék, mint ez a jó ember is. De ahhoz képest tényleg, hogy milyen rossz Szombathelyen közlekedni, szerintem ahhoz képest a morál nem vészes, vagy...
Én Szombathelyen nagyon keveset vezetek, mert én biciklizem leginkább, meg gyaloglok. És ezt tudnám javasolni sok más embernek.
Én nagyon sokat gyalogolok,
nem tudom, hogy azt is tudom, hogy igazságtalan vagyok, mert van olyan családtagom, aki vezet, és nagy szinten vezet, mert nem lehet másként megoldani. Tehát ez ilyen kettőn áll ez a vásár mindig, hogy most nem jó a tömegközlekedés eléggé azért, vagy azért nem jó a tömegközlekedés, mert nem lehet fejleszteni, mindegy. Én ezt hiányolom egyébként az önkormányzattól, a mindenkori önkormányzattól, a mostanitól is, hogy ezt valamilyen módon nem promóciózza, tehát nem áll mögé.
Nem a promócióval van a gond. Nézd, én nyáron, tehát amikor a gyerekek nem mennek intézményem, én kerékpárral járok. Tehát engem se látsz autóval iskolai szünetben. De az nem okés, hogy a családi házamnak az ajtajától a munkahelyem ajtajáig 46 perc, míg tömegközlekedéssel eljutok, hiszen el kell mennem a buszmegállóba, buszmegállótól el kell mennem, és meglehetősen hosszú a menet ideje is a busznak. Autóval ugyanez 20-valahány perc, kerékpárral viszont 19. Vagy nem, autóval 15, tehát hogyha nem viszek gyereket, akkor 15 perc alatt bent vagyok. Kerékpárral pedig 19. Tehát, hogy én is a kerékpárt részesítem előnybe, de így nem lehet. Tehát, hogy szerintem Szombathelyen a tömegközlekedést nyugdíjasok használják. Tehát, hogy nagy tisztelettel, nekem ezzel nincsen, tehát, hogy szükség van a tömegközlekedésre, de kevés kivételtől eltekintve a nyugdíjasok használják.
De az a megoldás, hogy sok az autósnak mindenféle problémáik vannak, hogy nem tudnak parkolni, földgyűlemlik a lámpánál, nem tudom mi.
Dugók vannak.
Jó, akkor építsünk több parkolót, és akkor több parkoló lesz. Jó, akkor még javítsunk itt ott az autózás a közlekedés feltételein, és akkor majd jobb lesz. Nem lesz jobb.
Nem, ez a teljesen.
Nem lesz jobb, ez valamilyen más, hogy nagyon ilyen, nagyon elcsépelt, borzasztó szót használják, paradigma váltásra van szükség, vagy lenne szükség. Ez így lenne szükség, ez is jó, mert nincs alanya a mondat, tehát ez nagyon szép az egész. Minden együtt van. Igen, minden együtt van, de valamilyen valakinek ez is el van maszatolva a történet, tehát valakinek el kéne kezdenie mondani, hogy építsünk több parkolót. Nem. Szálljatok ki az autóból, vagy pedig oldjátok meg. Valahogy nem. Tehát valamilyen ebből a szempontból Budapest, amit az utóbbi néhány évben próbálnak, nekem az tetszik. Tehát felmegyek Pestre, és látom, hogy lehet ott biciklizni, meg az tudom, hogy nem mindenkinek, de valamit csinálni kell. És akkor majd talán szép lassan így elindul.
Jó,
valami.
Nekem a pesti ismerőseim tehát a pesti ismerőseim zömének nincsen autója. Mert, és amikor én Pesten laktam, a BKV bérletem volt a közlekedési eszközöm. Mert ott mit tudom, 5 percenként jött egy busz, vagy egy villamos, vagy irgalmatlanul sok lehetőségem volt. Ha gyerekekkel fölmegyünk, P plusz R parkolóba leteszem, és akarunk eltölteni egy görbe hétvégét Budapesten, a P plusz R parkolóba leteszem az autót, és akkor onnan veszek a gyerekeknek, nekik nem kell, Pesten már nem kell venni bérletet, de veszünk a feleségemmel bérletet, és akkor úgy beutazzuk Budapestet. Tehát, hogy ez ott működik, de Szombathely szerintem ehhez kicsi. Tehát, hogy és nincs is meg hozzá, irgalmatlan sok pénz kellene hozzá, hogy az emberek, az ingázók, azok...
Nem az ingázókról van szó, de én nem az ingázókról beszélek, mondom, nekem is vannak ismerőseim közülük, akik ingáznak, és nem tudják másként megoldani, lehet, hogy te sem tudod. De egészen biztos, hogy benne sok olyan van, és külföldről köszönél ismerősöm, mondta, hogy hazajött több év után, és akkor itt meglepődve tapasztalta, hogy hú, elfettem tejet venni, kérnek egy litert, belőlök az autót, kérnek a Tesco-ba, és akkor. Tehát azért ilyen is sok van, aki
sok.
És hogy ezt mondjuk, azt mondom, hogy 20%, 30%, hogyha ők már letennék az autót, mert az a promóció rossz szó volt, tehát valamilyen módon ilyen tudatmódosítás lenni, hosszú távú tudatmódosítás, akkor majdnem, hogy megoldódna Szombathelyen a közlekedési probléma.
Múlt héten nem a podcast péntekben, hanem a Simon Nyugat podcastben volt a vendégünk, a városi főépítész Sütő Gabriella, és csak egy dolgot akarom ebből kihozni, pont ezekről a dolgokról volt szó, és azt mondta, és akkor került szóba ez a 15 perces város elmélet, meg gyakorlat, ami azt jelenti, hogy egy városban olyan blokkokat kell kialakítani, amelyen belül 15 perc gyalog 15 percen belül elérhetőek legyenek a szolgáltatások. Tehát, hogy ez egy ilyen városépítészeti elképzelés, és van, ahol már működik is. Példaként mondta, hogy annak idején Szombathelyen, amikor a Derkovics lakótelepet építették, a közepén az a Domus üzletközpont, az azért csinálták oda. És most jelen pillanatban azért nem működik, mert eredetileg a lakóparkokat is így tervezték volna, hogy a közepén legyen egy szolgáltató rész, ahol élelmiszerboltok kezdve minden, ami egy napi élethez kell, természetesen nem egy barkácsáruházról van szó, hanem mondjuk ilyen alapdolgokról, viszont ugye annak idén, amikor Derkovicsot építették, akkor a szocializmus alatt ugye állami volt minden, a kiskereskedelem is, ott akkor egyszerűen azt mondták, hogy akkor oda rakunk egy üzletet. Most már, most viszont nincs olyan vállalkozó, aki azt mondja, hogy én nyitnék egy üzletet egy lakópark közepére. De hát az 15 perces városállító itt bukik meg, hogy, hogy gyakorlatilag ezeket a szolgáltató egységeket nem tudják működtetni.
Igen, és, a, és ami nagy baj, és ez a te vágyaddal szembe megy, hogy a város, Szombathely nem horizontálisan, tehát hogy a Szombathely horizontálisan terjeszkedik. Egyre nagyobb lesz, egyre több lakópark épül, és a lakóparkokban most már nem úgy van, Zanaton is, amikor elkészült az új telep a 80-as években, egyből oda tették a szolgáltató központot, ahogy mondtad, tehát egyből ott volt a vegyesbolt. Üzletháznak hívták a bótot meg a kocsmát. Tehát, hogy fene se gondolta volna, Vasnépében így jelent meg. Szóval, de ez így most az új lakóparkoknál ennek vége van. Tehát aki lakóparkba költözködik, és nincsen autója, az megbukott, mert el kell menni a legközelebbi bevásárlóközpontig autóval, hogyha venni akar egy liter tejet, vagy a, mit tudom én, a kalácsból, kalácshoz elfelejtette megvenni a diót.
Egy nagykereskedelmi multihálókozottak foglalkozó közgazdász mondta egyszer jó pár évvel ezelőtt, megkérdeztettem, hogy tudom, hogy miért. Szombathelyen van a legjellegzetesebb metro áruház, ugye, ami nagy kereskedelmi gyakorlatilag, és ugye, ott ugye viszonylag kis árukészlettel, kínálattal, de viszonylag olcsóban lehet árut vásárolni. Nem tudom, miért a Szombathely, miért van különleges helyzetben a Szombathelyi metró a többihez képest. Azt mondta azért, mert itt ez az egyetlen, ahol van biciklitároló. Mégpedig azért, mert a szomszédos lakót, tehát egyrészt az túloldaláról, másrészt a Minervából ide járnak át a napi bevásárlásokat elintézni. Máshol ilyen nincs, ott kint van a város szél annyira, hogy csak autóval járnak oda. Csak volt, csak ezt így értem, hogy eszembe.
Ide kapcsolódik egy, hát egy vagy két évvel ezt olvasom, Vitézi Dávidnak volt egy írása, aki ugye a pesti tömegközlekedésnek, a szószól, és azt mondta, hogy ott is a Budapest környékén a lakóparkok ott gombamódra szaporodnak mindenfelé, ott a környező településeken, és igazából ez várostervezési, mondom, hogy hatósági kérdésnek kéne lenni, hogy mondjuk ott lehessen építeni, most a Szombathely is le lehet fordítani, mondjuk lakóparkot, de megvan a tömegközlekedés. Tehát először építsék ki. Ott azt mondta, hogy ahol hív, meg nem tudom milyen megálló van, a körül lehetnének, nem tudom mik, és akkor ott az akkor így működőképes. De ott is úgy működik, mint itt Szombathelyen, hogy épül egy lakópark, megveszik, mert jó hely, és akkor majd lesz valami, bejárnak. Hát nyilván nem tud máshogy bejárni, csak autóval.
Persze.
De hogyha ez fordítva lenne, azt mondom, kiépül a tömegközlekedés, oké, itt lesz tömegközlekedés, igen, lesz két megálló, jó, akkor mehet az építkezés, és akkor nem biztos, hogy mindenki használni fogja, de aki szeretné, legalább azt tudja.
Egyet tudok ezzel érteni, szóval, hogy de mondom, nekem az a fő gondom, hogy, és ez nem fog megállni. Tehát a lakótelepeknek az építése, ez nem fog megállni, és ez egyébként Szombathelynek költségvetésileg lesz iszonyat nehéz. Tehát, hogy most a hírekben lehet hallani, hogy folyamatosan veszik át azokat az utakat, javítják fel, és veszik át azokat az utakat, amik nem szombathelyi utak voltak. És viszont a szombathelyi utak meg úgy néznek ki, hogy tragédia.
És ráadásul ezeket az utaknak a nagy részét olyan minőségben építik fel, ami
gyatra,
és azonnal azzal kell kezdeni, hogy gyakorlatilag fel kell bontani és újraépíteni az egészet. Egyébként a városi főépítő is azt mondta, hogy ezen el kell gondolkodni valóban, hogy mekkora méretre terjeszkedik ki egy horizontálisan egy város, mert itt nem csak arról van szó, hogy van egy tömegközlekedés, meg hogyan lehet bejutni, hanem ott vannak a közművek.
Persze.
Hát azokat is ki kell vinni oda. És a beszélt gondolhatunk arra, ami a föld alatt van, vagy ki kell ott építeni, de még akár az elektromos állam is ott megy, már hülyeséget beszélek, persze. Tehát nem csak a csatornarendszer, meg a víz, meg a esetleges távhő, vagy az áram, hanem ott mindenféle szolgáltatás. Tehát ilyen jellegű szolgáltatásokat is ki kell építeni, közműveket ki kell építeni.
Nem, ez egy nagyon, nagyon, nagyon komoly probléma lesz, illetve már most is azt szerintem.
De akkor, hogyha már még van néhány percünk, ha a tömegközlekedésről beszéltünk, ugye nem régen bejelentették, hogy bevezetik a jótól májustól, ugye? Májustól a megyebérleteket és az országbérletet. De Én nem tudom pontosan ez mit jelent, mert mindenféle vitákat generált eddig, hogy a, például a várososi tömegközlekedésben nem lesz érvényes, meg nem tudom, hol nem lesz ettől.
Így van, a városi közlekedésben, tehát semmit Szombathelyen nem lesz érvényes, sem a BKK-nál, sehol máshol. Ettől függetlenül én ezt egy jó jelzésnek tartom. Tehát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan fog ezeken a lepukkant vonatokon, meg ez hogyan fog így majd gyakorlatban működni, de az, hogy egy ilyen elképzelés előjött, és így bevezették, és hogy fontos az, hogy az emberek tömegközlekedjenek, hogy az ország egyik végéből a másikban ne autózzanak, hanem inkább vonatot használják, legalábbis gondolkodjanak a lehetőségen, és hogy a kormány foglalkozik ezzel, ez nekem így pozitívan jött le. Azt, hogy mennyire tudom én magam ezt használni, és hogy hova, az majd kitudódik, mert így fölzögykölődni Pestre nem IC-vel, amúgykor kipróbáltam, hogy mondjam, vegyes élményeim voltak a Bakony Express, vagy mi ez, Bakony IC-n.
Hát, ami Veszprém felé, vagy nem.
És hogy ez kinek, meg igen, én is olvastam különben rengeteg ilyen kritikát, meg jogos észrevételt, de szerintem mindig jobb, mintha nem lenne. Tehát ez a lehetőség. Igen.
Tehát én nekem egy pesti utam oda-vissza, azt hiszem az a 11 ezer.
Így van.
Valahogy.
Így 11, igen.
11 ezer forint. Tehát, hogy, és most... hogy van? Tehát van a megye, meg a város?
Ország.
Nem, megye és az ország.
És az ország az a 18.
Hát igen, így van. Igen.
Tehát, hogy gyakorlatilag két pesti úttal már...
De IC-re nem érvényes az IC-re?
Nem.
Hát a pótjegyet az ember meg, az most már igen. Tényleg az...
De hát az 500 forint, vagy mennyi.
600 legyen, mert 540, most az biztos emelték megint. De akkor is, tehát hogy akkor is ez már így jelentős.
Hát ha valaki rendszeresen járt.
Hát mondjuk egy egyetemista, én annak idején, akkor még ugye 2006-ban, akkor még olcsó volt relatíve a... Én hetente hazajártam. Az utánam következő generációk ezt már nem tudták megcsinálni. Tehát, hogy ő nekik már komolyan a zsebükbe kellett nyúlni egy pesti fordulóval. Ez szerintem mondjuk a fiataloknak, a diákoknak, az egyetemistáknak ez az ingázáshoz egy marha nagy segítség például. De a munkavállalóknak még inkább.
Hát a cégeknek.
A cégeknek, így van. Tehát ugye nem tudom hány százalékát térítik a cégek. Hát tehát adott esetben valaki ingyen utazik. Mert ugye nyilván eddig csak egy vonalra vette meg, onnantól fogva most megveszek egy megye bérletet, az egész megyében ingyen utazom.
Mondjuk az a megye, tehát nagyon ritka az, amikor megyén belül, tehát hogy megyén belül kell utazni, és nem lépek át. Tehát ez egy picit tényleg ilyen jogos kritika egyébként. De ettől függetlenül én is úgy látom, hogy embernek jó lesz meg, aki ki megnézni az ország. A legkényelmesebb módja az utazásnak.
Ismerek olyat, aki munka miatt 3 hetente utazik Pestre. Egyébként itt dolgozik Szombathelyen, de 3 hetente fel kell neki mennie Pestre. Ha gyakorlatilag, akkor az azt jelenti, hogy ha egyszer megveszi ezt a 18 ezer forintos
az éves vagy havi
bérlet.
Ez havi.
Ez havi. Mm. Akkor nem, akkor arra nem jó. Aha. Tehát ez havi díj, nem éves.
Már is nem. Legközelebb jó lesz neki is.
Egyik hónapban nem jó, másik hónapban.
Igen, olyan, jó, aki sokat tud, ha havonta kétszer felmész Budapestre, akkor
már jó.
Nem, akkor határeset, mert ugye az IC, na mindegy.
Igen, mert ki kell fizetni az IC. Meg akkor is el kell menni, vagy legalább vagy interneten le kell foglalni az IC pótjét, ki kell fizetni.
Jó, szerintem itt a munkavállalók és a munkaadók járnak ezzel marha jól. Tehát, hogy számos kollégám vidéken dolgozik, nekik az ingázásukat ez...
Hát valószínűleg...
Annak is, aki mondjuk most ilyen belföldi turizmus szerintem annak se rossz. Tehát, hogyha megveszi a két felnőtt magának 20-20 ezer forintért a vonatját, és gyakorlatilag 2 hétig nyáron te országot
jó,
járhatsz.
Jó, én viszont ugye 3 gyerekkel vagyok.
Hát önmagában igen.
Igen, tehát nekem az mindenképpen olcsóbb.
Igen.
Hát nagyjából az időnk végére jártunk, de van egy téma, amit mindenképpen elő akarunk hozni, már csak az is, mert Feri, te kérted, hogy beszéljünk róla, ez pedig az emlékmű ügye, ugye az utóbbi időben több minden történt, ott ugye bejelentették, hogy ez a cég, bizonyos cég, akik már másfél-két éve megígérték, hogy felújítják a környezetét, ott a rendezvényteret is felújítják, és így természetesen ilyenkor megint fellángolt a vita, hogy mire lehetne használni az emlékművet. Mi is írtunk róla, ötleteket is vártunk.
olvastam Tóth Csaba levelét.
Igen.
Akit én egyébként mélyen tisztelek, és hogy ne bántsák az emlék. Csak nem ez a neve. Tehát az emlékmű domnak ez a neve, de az emlékműnek az a neve, hogy felszabadulási emlékmű. Uh-huh. Tehát, hogy nekem ez, tehát, hogy ez önmag, tehát az óriási probléma.
Én azt hittem, hogy az csak egy ilyen köznyelvbe elterjedt.
Nem. Ennek, ha megnézed a Google Maps-et, direkt mielőtt idejöttem, megnéztem újra.
Jó.
Felszabadul, és Szombathelyen is, tehát az emlékműek felsorolásán is, hivatalosan is ez a neve, hogy felszabadulási emlékmű. Tehát, hogy nekem ezzel van nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly problémám, hogy nem is tudom, pár évvel ezelőtt valamelyik országos internetes portálon jelent meg a cikk, hogy végigmenjünk a Gagarin úton, és szembe találjuk magunkat a felszabadulási emlékművel. Tisztára a 80-as években érzem magam, írta a szerző. Tehát, hogy nekem ez a fő gondom, és én megmondom őszintén, nem foldozgatnám az emlékművet, én ebben eléggé radikális vagyok. Ismétlem, tehát az emlékmű nem is ronda. Tehát teljesen egyetértek Tóth Csabával, akit én végtelenül tisztelek, ismétlem. Az emlékmű nem ronda, egy modern, rusztikus alkotás.
És azt tudom, hogy nagyon precíz mérnöki munkaeredménye.
Biztos, oké, elismerem, de az az ideológia, ami mögötte van, az...
Te azt mondod, hogy dúzálolják el?
Igen.
De azért, mert az a neve.
Igen.
Nem lehet tőle átnevezni most.
Nem, mert a műalkotás, tehát a műalkotás a nevével is üzen. És a nevét és a műalkotást nem tudod szétválasztani.
Tehát, és annak ide, amikor a Brenner János boldog avatása.
Akkor föltettek egy keresztet.
Ami egy kicsit furcsa volt azért, hogy őszinte legyen.
Igen. De az is a... Úgy tudom, hogy az egy magánkezdeményezésre indult, és az is gyakorlatilag az emlékmű, most direkt nem mondom a felszólalást, tehát az emlékmű elleni tiltakozás volt egyfajta. A Brenner János boldoggá avatása gyakorlatilag annak az emlékműnek a tövében történt, amit az a rendszer állított, aki meggyilkolt a Brenner János.
Hát igen, ez
szóval ez... Várjál egy kicsit kérdés, az én, ha valakinek itt a távolát tőle a létező szocializmus, akkor az egyik, az én vagyok, de... Az maga az, hogy tehát van egy történelmi esemény volt 1945-ben, és Magyarország felszabadult, úgymond.
Nem szabadult fel. Nincs ma olyan élő 20. századi történész, aki azt mondja, hogy Magyarország 1945-ben felszabadult. Akkor 1945 áprilisában, március áprilisában Magyarországot a Vörös Hadsereg megszállta. Tehát ez
egy részről igen, nem, de más nem, részről pedig vége volt egy korszaknak.
Vége volt egy korszaknak, oké, de
aminek akkor... sokan örültek.
Igen, joggal. Igen, ezt elismerem, de a szó használat az nem megfelelő. Tehát, hogy nem felszabadították Magyarországot, megszállták Magyarországot. Izsák Lajos, Romsics Ignác, bárkinél utána olvashatsz, Magyarországot akkor megszállták. És az mellesleg ennek a megszállásnak a következtében az én nagyapámat oladi paraszt emberként leszállították a szekérről, két orosz katona, vagy szovjet katona kivégezte és elvitték a szekerét. Ami nem is az övé volt, hanem új pedig vitték eladni. De Márovics Pál neve talán ismerős. De mentőtiszt volt az év vasi embere.
Ja, igen.
Na, az ő nagyapja úgy halt meg, hogy abajgatták a szomszédban az oroszok a nőket, és ő átment, hogy mert úgy tudom, hogy a hadifogságban, az első rekap háborús hadifogságban megtanult oroszul, és átment, és próbált volna velük beszélni. Egy szót se tudott szólni, már a mellkasában volt a bajonett. Tehát ez egy megszálló hadsereg. Nem felszabadító.
De nem, amennyire én értettem az írást, ugye a Tóth Csabának az írása elsősorban mint a művész értéket jár annak a műtárgynak, ugye ő ezt
igen,
elemzi.
Igen.
Én meg mást, én azért értek egyet azzal, hogy ne csináljunk vele semmit, hagyjuk így. És mindenki azt olvassa ki belőle, amit szeretne. Tehát az interpretációnak a joga mindenki.
Legyen egy.
Az, hogy ott én szerintem, mondom, ha valakinek távol áll tőle, nem akarok most történeteket mondani, távol áll tőle a működő szocializmus, tőlem nagyon távol áll az a rendszer, de az, hogy ott van ez a műtárgy egy dombon, és hogyha fölnézünk rá, az emlékeztet
valamire.
A felszabadulás, valakinek kellemes emlékei vannak a szocializmus, valakinek pedig nekem az, hogy ott van egy ilyen valami, és lehet, hogy jobb lett volna, hogyha nem lett volna ott, olyan történelmünk, hogy nincs ott, de ott van, és ne felejtjük el az, hogy volt ilyen. És legyen meg az, hogy mindenki a tanulságot vonja le abból a beton monstrumból.
És közben folyamatosan ezt az ideológiának áldozunk. Minden emlékmű az adott ideológiának áldozik.
Nem feltétlenül.
De hát nézd.
Mindenki szabadon interpretálja, tehát nem hiszem, hát, hogy ettől reklámot.
Már a neve, és nem tudod megváltoztatni a nevét.
Én de tudnám.
Mert nem, tehát hogy az is egy szerzői jog, tehát az alkotással együtt járó szerzői jog, hogy én nevet adok neki. Tehát azt nem tudod megváltoztatni. Ez egy felszabadulási emlékmű. Tehát, hogy ahhoz nem tudsz hozzányúlni sem, hogy akkor legalább, mert Csabának voltak ilyen ötletei, mert ebben egyetért velem, tehát, hogy ez így nem jó, hogy felszabadulási. Tehát ez szerintem egyetért.
Ebben mindenki egyetért szerintem.
Tehát, hogy tegyük rá a Vörös Hadsereg áldozatainak a nevét. Nem igazán teheted fel rá. Tehát, hogy ez egy szerzői jog, hogy ő, az alkotó, így képzelte el ezt a műalkotást. Csak ennek a műalkotásnak az üzenete az nem helyes. Tehát azt képzeljük el, hogy mondjuk...
Az üzenet, az, hogy mi az üzenete, az rajtad múlik, befogadom múlik.
Jó, interpretáljuk máshogy. Tehát, hogy ha mondjuk a náci Németországban fölépítettek egy műalkotást 44-ben, azt szerintem ma nem láthatod.
Hát, hogyha nagyon, tehát azért ez nem egy, hogy mondjam, tehát maga a műalkotás, az nem a szovjet rendszernek, a szovjet uralomnak. Nem ez Sztálin szobor, nem annak a direkt, hogy mondjam, promóciója annak, hanem,
nem Vörös Csilla,
hanem
volt
azért, hanem ezen lehet vitatkozni azon, ahogy mi is vitatkozunk ezen, mert nem egyértelmű a dolog. Ezért a befogadó sem biztos, hogy nem egyértelmű ennek az üzenete, hogy mi. Én például meghagytam volna néhány ilyen, nem tudom, milyen Lenin szobrot, és nézegessétek, tessék, hogyha ez kellett, akkor még 20-30 évig kerülgessétek, hogyha eddig nem volt gondotok vele, akkor nézegessétek.
Az, hogy szobor múzeumba kerültek ezek, én azzal egyetértek, tehát nem pusztítanám el ezeket, szó se róla. Ezek között vannak minőségi alkotások. Sőt, ezzel is egyet tudok érteni, hogy ez nem is egy rossz alkotás, egyébként nem értek hozzá. De azzal, hogy ez itt van Szombathely szívében, és Szombathely egyik jelképévé nőtte ki magát, annak idején a 70-es évektől ez a címerképe volt Szombathelynek, nem már, hogy a felszabadulási emlékmű az jelképe Szombathelynek. Ezt, jó, oké, én elismerem, hogy nem kicsit vagyok ebben érintett, de én ezt az én gyomrom, ezt nagyon nehezen.
Nagyon eljárt az időnk. Nem akarom
azért,
pontosan ezt akarom mondani, hogy nem akarjuk belét folytani a szót, de szó se róla, hanem éppen arról van szó, hogy múltkor már beszéltünk róla, hogy a Nyugat tervez egy fórumot szervezni az emlékművel kapcsolatban, akkor szívesen látunk majd téged is, majd értesítünk róla. Akkor, és ott akkor akár ezt nyugodtan lehet folytatni ezt a témát, mert ott szerintem azért lesznek viták majd, hogyha ezt a fórumot sikerül összehozni. És hát persze mindenkinek... Mindenki úgy ítéli meg ezt az emlékművet, ahogyan gondolja. Én nem hiszem, hogy ennyire drasztikus módszerrel kellene, de az, hogy ez a neve, ez egy kicsit belütött azért a szöget az én fejem. Én azt hittem, hogy simán emlékműnek hívják.
Hát mondom, nézd meg a Google Maps-et.
Jó, okay. De a Google Maps az olyan, hogy valaki odaírja.
Igen, és kijavítja ki, tehát a Google odaírja most.
Ez olyan, mint a Wikipédia, tehát mondjuk ott vannak ellenőrök, nem tudom, Google Maps-en is lehetnek. De mindegy, jó. De ne húzzuk tovább, mert tényleg több mint egy órája ülünk itt egyébként. Úgyhogy folytatni fogjuk ezt, és ahogyan a Tóni az elején mondta, Pál Ferenc, Pál Feri ezentúl nem minden egyes adásban, de rendszeresen itt lesz majd a podcast péntekben, mint ahogy mi meg nem mindig leszünk itt. Tehát nem így egyszerre ketten, hanem külön-külön. És akkor jövő, köszönöm szépen, köszönjük szépen, hogy itt voltál, Tóninak azt, hogy ő is részt vett benne. És jövő héten, pénteken akkor ugyanígy jön a podcast, mi a neve? Podcast Pénteknek a következő adás, ez a hírelemző. Kicsit péntek délután van, én is fáradt vagyok, és találkozunk akkor, és amint megtudunk részleteket erről a bizonyos emlékmű fórumról, akkor természetesen a hallgatókat, olvasókat is értesítjük, téged Feri meg különösen.
Majd
gyertek jövő héten, és akkor köszönjük a figyelmet, sziasztok!